Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük néked, hogy a te szeretetedről, hatalmadról, jóságodról emlékezhettünk, ezt az éneket is énekelve. Dicsérünk most így az ének imádság után az ima imádság szavaival is. Magasztalunk téged, dicséred, dicsőség, tisztesség és hálaadás. A szentek urának légyen örök magasztalás. Köszönjük néked, hogy te hűséges vagy minden ígéretedhez, amit adtál nekünk, és így azt is megígérted, hogy itt vagy közöttünk, amikor téged dicsérünk, és megszólalhat a te igéd. Hívunk is, Urunk, hogy legyél itt velünk. Áld meg mai Isten tiszteletünket, áld meg szíveinket, lelkeinket, életünket a te szavaddal. Köszönjük néked, hogy igaz az íge, ami fogadott minket, hogy elfáradnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szállnak elnek, mint a saskesejük. Köszönjük te néked, hogy megvallhatjuk előtted sokféle erőtlenségünket, nyomorúságunkat, bukásainkat és bűneinket is. És köszönjük néked, hogy van ezekre megoldás. Köszönjük Jézusunk, hogy meghaltál és feltámadtál, és köszönjük, hogy nálad van a bűnbocsánat, de nálad van az erő is, a szeretet is, mindaz, amire szükségünk van. Kérünk téged, hogy add nekünk ezeket ma. És add, hogy ha kell folytatni a futásunkat, akkor tudjuk a te erőddel végezni minden feladatunkat az életünknek még hátralevő idejébe. Kérünk, áldásoddal légy velünk, Urunk. Amen. Kedves testvéreim, helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliumának 12. részéből olvasom a 22. verstől a 32. versig. Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő elé, és meggyógyítá azt annyira, hogy a vak és néma mind beszél, mind lát vala. És elálmélkodik az egész sokaság, és mondta, vajon nem ezé Dávidnak a ma fia? A farizeusok pedig ezt hallván mondának, ez nem űzi ki az ördögöket, hanem ha Belzebubból az ördögök fejedelmével. Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, mondanékik, minden ország, mely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Ha pedig a sátán a sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg, hogyan állhat meg tehát az ő országa? És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok. Ha pedig én Istennek lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Azt mondom azért nektek, minden bűn és káromlást megbocsáttatik az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki az emberfia ellen szól, annak is megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik. Kedves testvéreim, legutóbbi vasárnapunkon az Úr Jézus tanítását vizsgáltuk a démonokról. Választ kerestünk arra, hogy kik ezek, hol tartózkodnak, hogyan jellemezhetőek, illetve mit művelnek. Láttuk, hogy egykori jó angyalok, akik a sátán lázadásakor mellé álltak, lakhelyük a légtér, vagyis ugyanabban a közegben élnek, ahol mi is. Láttuk, hogy jellemzi őket a tisztátalanság, a gonoszság, bizonyos korlátozott, de elég nagy hatalom is, és működésük során az embert igyekeznek tönkretenni, testileg, lelkileg letörölni rólunk az Isten képet, és végül az örök kárhozatba sodorni. Az Úr Jézus azonban itt a felolvasott igényben is olvasható esetben még más esetekben is nyilvánvalóvá tette, hogy ő nincs egy súlycsoportban ezekkel a démonokkal, hanem messze felettük áll, végtelenül több, mint ezek, parancsol nekik, ahogy megtörte a pusztában a sátánnak az erejét a kísértéskor, legyőzve őt, ugyanígy győzte le ugye a démonokat is, a sátánnak a seregletét sok alkalommal. Ma visszatérünk egy kicsit az alapigénkhez, és először arra keresünk választ, hogy ki is a démonok legyőzője, ezt tudatosítsuk magunkban. Nem lehet elégszer elmondani ezt, ami a történetből adódik, hogy az Úr Jézus Krisztus. Nyugodjunk meg egy kicsit ezen a néven, ezen a személyen. Jézus Krisztus. Bármerre járt a zsidók között, hogy olvassuk az evangéliumokat, démonűzések tarkították a szolgálatát. De nem csak a zsidók között űzött démonokat, hanem a pogányok között is. Ott is demonstrált a szabadító erejét, például Márk evangéliumában olvassuk, hogy egy szíró-föníciai asszony jött Jézushoz, hogy a lánya tisztátalan lelkektől vagy lélektől gyötörtetik, és hogy szabadítsa meg őt Jézus. Bár az Úr Jézus eléggé próbára tette ezt az asszonyt, neki mondta azt, hogy a fia kenyerét nem adják oda másoknak, de azért az édesanyja azt mondta, hogy a kutyák is esznek a lehulló morzsákból, és hát Jézus akkor megdicsérte őt, és a távolból megszabadította a lányát. Aztán olvassuk egy másik esetben is, hogy átment az Úr Jézus a gadarénusok földjére. Ezt olvassuk Márk evangéliuma 5. részében is, Máté evangéliumánál is. És ez a föld, ez megint már nem zsidó föld volt. Azért őrizték azok az emberek a disznókat, mert zsidók nem tartottak disznókat, de ők a disznókat őrizték, mert pogány emberek voltak. Ezt a két szerencsétlen embert is megszabadította a démonaitól, és azok ugye a disznó nyájba mentek. Aztán a pásztorok rohantak Dekapolisba, 10 városba, azt a területet így hívták, és ott hírül vitték, hogy mi történt. De az illető két megszabadított is hazament, és azok is otthon elmondták az övéiknek. Tehát a pogányok között is demonstrálta Jézus, hogy nagyobb, hatalmasabb, végtelenül nagyobb a tisztátalan lelkeknél. Csodálatos, hogy a szinoptikus evangélisták, azok nagyon is kiemelik Jézusnak ezt a szerepét. Nyilván nem pusztán azért, hogy tudatosítsák a későbbi korok embereibe bennünk is, hogy Jézus sokkal nagyobb a sötétség erőinél, hanem azért is, mert ezek a démon üzései az Úr Jézusnak, ezek jelek voltak. Jelek. Rendkívüli jelek voltak. Egy bizonyos mozzanat miatt, amire majd még vissza fogok térni a későbbiekbe, a messiás jelenlétét igazoló jelek. A messiás jelenlétét igazoló jelek voltak. Egyértelműnek látszott ugye az egyszerűbb emberek előtt, hogy aki ilyet csinál, mint Jézus csinál, az nem lehet más, mint a messiás. Különösen egy jel miatt, mindjárt majd beszélek róla, hogy mi az a mozzanat, ami miatt erre gondoltak. Ez látszik itt a felolvasott ige szakaszból is, mert amikor látják, hogy megszabadítja ezt a vak és néma, vakká és némává tett embert, akinek volt szeme, meg voltak hangképzőszerve is, de nem tudta őket használni a megszállottsága miatt, nem látott a szemeivel, és nem tudott beszélni. Szóval ezt, amikor meggyógyítja, megszabadítja Jézus, akkor az emberek azt mondják, vajon nem ezé Dávidnak ama fia? Ebből a jelből, tehát arra következtet a köznép, hogy ez nem lehet más, mint Dávid fia, vagyis a messiás. A messiás. Lássuk, testvérek, mi is az Úr Jézusnak a nagy dicsőségét. Ne a sátán munkáit, ne a démonok munkáit szemlélgessük érdeklődve. Biblióórán beszéltünk erről egy kicsit, hogy elég nagy kísértése a hívőknek, hogy túl sokat foglalkozunk a sátánnak, meg a démonoknak a sötét dolgaival, és úgymond az okkultizmusba válunk nagy szakértőkké. Ne erre szegezzük a pillantásunkat, a gondolatainkat, ne elsősorban erre irányozzuk. Hogy most akkor a mágia, és akkor belemerülünk a mágiába, meg a mantikába, a jóslásokba, meg a spiritizmusba, a halott idézésbe, meg az egyéb babonákba, meg a bálványimádásnak az egyéb trükkjeibe, ne ezekbe legyünk szakértők, hanem Jézusba legyünk szakértők. Ő legyen a fontosabb nekünk. Az összes többi dolog akkor szép lassan a helyére fog kerülni. És le fogjuk venni a négylevelű lóherét, meg nem fogjuk lekopogni a dolgokat, amit mondunk, meg leakasztjuk magunkról a talizmánokat, meg a rontó erők ellen védő frinc-francokat, lópatkókat és egyebeket. Szépen helyre kerülnek mindenek, mert ha az Úr Jézus látjuk nagynak, akkor nem lesz kérdés, hogy most nekem a spiritizmussal kell-e foglalkoznom, el kell-e mennem a halottlátókat megkérdezni, hogy mondjanak már valamit a Berki Krisztiánról, hogy most hol van, meg mit üzen. Nem kell. Tehát fölösleges. Nem próbálkozok azzal, hogy az én akaratomat mindenféle mágikus trükkökkel megpróbáljam megvalósítani a világba, és ott állok a tükör előtt, és elmondom magamnak ezerszer, hogy egészséges vagyok, szép vagyok, jó vagyok, mert majd ezáltal megvalósítom az akaratomat. Nem próbálok elmerülni a tudatalattimba, hogy majd a tudatalattim segítségével formáljam az életünket, és sikeressé tegyem a családunk életét. Pozitív gondolkodás. Nem megyek ilyenekbe, mert ha hívő ember vagyok, és látom Jézusnak a nagyságát, akkor oda megyek, akkor hozzászólok. Akkor, ha beteg vagyok, akkor nem a kuruzslókhoz, meg a nem tudom még kikhez fogok menni, akik megmondják, hogy milyen füvet kell szednem, hol töltekor, kenegessen meg, mit tudom én, macskahájjal, meg nem tudom én, mivel a sebet, és majd akkor meggyógyul, és húzzak el rajta 8 lószőrt, meg nem tudom, nem ilyenekkel fogom gyógyítani magamat, hanem az Úrhoz megyek. Azért mondom nektek, hogy lássátok az Úr Jézusnak a nagyságát, a sátán letiprója, a démonok elűzője, mint egy győzelmes hadvezér, ami megváltunk. Nézzük másodszor, hogy hogyan győzte le a démonokat. Itt nem mondja el a felolvasott igényben, hogy pontosan hogyan történt ez a szabadítás, de más helyeken olvassuk, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen az ő igéjével szabadított meg, az ő szavával. Ráparancsolt ezekre a tisztátalan lelkekre vagy lélekre, és azoknak kotródni kellett. Takarodtak. Ez egy sajátos módszer volt. Abba az időbe is. Egyedülálló módszer. Exkluzív. Csak Jézusra jellemző. A zsidók is űztek ördögöket. Olykor sikerrel is. Kérdezi itt Jézus a farizeusoktól, hogy ha én Belzebub által üzem, a ti fiaitok ki által űzik ki? Ismertek voltak a zsidó ördögűzők is, akiknek volt egy módszere. Az ő módszerük tulajdonképpen 3 lépcsős volt. Először is ugye az ördögűző kapcsolatba lépett a démonnal, aki benn lakott egy emberbe, és használta egy embernek a beszédszerveit. Megpróbáltát a démonűző először is kapcsolatba kerülni a démonnal. Mondd meg, ki vagy te? Meg kellett tudnia a démonnak a nevét. Ez volt a második lépés. Minden áron ki kellett húznia a démonból az, hogy mi a neve. Egyszer Jézus is látszólag alkalmazta ezt a módszert, mikor megkérdezte pont a gadarai ördöngősöket, hogy nem őket kérdezte, de nem őket kérdezte, hanem a bennünk lakozó démonokat, hogy mi a neved. És akkor azt mondja a démon az illetőnek a szája által, a hangszálai által, hogy légió, mert sokan vagyunk. Hát ez a zsidóknak ez is egy nagyon fontos dolog volt, és utána a név használatával megparancsolták, tehát konkrétan XY-nak, hogy menjen ki az emberből. Aztán vagy kiment, vagy nem ment, de olykor kiment. olykor eltávozott. Nyilván még hozták Istennek a nevét, hogy Isten nevére kérünk, vagy parancsoljuk, hogy menj ki ebből az emberből. Aztán tényleg vagy bejött, vagy nem jött be. Minden esetre ezeket a módszereket a zsidók visszavezették Salamonra, Salamon királyra, akiről azt olvassuk, hogy Isten ugye megtanította őt minden bölcsességre, és akkor gondolták, hogy a zsidó rabbik, hogy hát Salamont biztos megtanította az ördögűzésre is Isten, és valahogy őrá hivatkozva használták ezt az előbb felemlített, vagy felvázolt módszert a démonűzésekre. De Jézus nem használta ezt a módszert. Láthatóan nem használta ezt. Talán azért is, mert érzékeltetni akarta az emberekkel, hogy nagyobb van itt Salamonnál. Nagyobb van itt Salamonnál. Ezt máskor is mondta, de lehet, hogy ebbe is ezt akarta érzékeltetni. Viszont ami a lényeg, hogy ő, neki nem volt szüksége mindenféle ceremóniákra, hogy ki tudja űzni a démont, hanem egyszerűen csak szólt, és az ment. Parancsolt, és előállott. Volt, hogy ott volt Jézus szemtől szembe a megszállott emberekkel, és kiparancsolta belőlük a megszállókat. Volt olyan is, hogy említettem ezt a szíró-föníciai kisleányt, aki nem is volt ott Jézus előtt, hanem messze volt tőle, de Jézusnak a távolság se volt akadály, ő távolról is a gondolatával, az akaratával ki tudta zavarni a démont abból a kisleányból. Tehát egyszerűen Jézusnak ez az igéje, a szava, testvérek, az egy hatalmas erő. Egy hatalmas erő. Ezt meg kell értenünk nekünk is ma is, hogy az Úr Jézusnak a szavaiban, nem csak a démonűzési szavaiban, hanem minden szavában erő rejlik. Nagy erő rejlik, nagy hatalom rejlik. A tanításai során mondták, nem úgy tanítja őket, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. A szavának súlya volt, ereje volt. Hatott az emberek szívére, lelkére. Mennyire szívesen hallgattam volna én is, hogy meg valószínűleg ti is, hogyha megadatott volna, majd egyszer halljuk az ő szavát. De most még nem tudjuk így közvetlen hallani, csak az igén keresztül, de ez is nagy dolog, mert a Szentlélek megerősíti a mi szívünkben is Jézusnak a szavait, megerősíti, és hatalmassá tudja tenni. Milyen jó, amikor csak azt halljuk tőle, hogy veled vagyok, vagy ne félj, megváltottalak, vagy megbocsáttattak a te bűneid, vagy bármire gondoljatok, amit Jézus mond, és akkor ezt így hittel megragadjuk, és valahogy úgy bele tudunk kapaszkodni, rá tudunk állni erre, és akkor hordoz minket, megerősít minket. Valaki fél, már nem fél egyszer, csak mert belekapaszkodott abba, hogy az Úr velem van, akkor mitől féljek? Valaki erőtlen, az Úr az erőtlen erejét megsokasítja. Uram, add a te erődet, és adja. És tisztátalan gondolatai vannak, szabadíts meg, Uram, engem ezektől. Megszabadul. Csak lényeg, hogy higgyük, amit az Úr Jézusunk mond, és az ő szavának az erejét, a hatalmát ma is át tudjuk élni, és ma is átélhetővé válik, hogy felszabadulunk, megszabadulunk egyszer a bűnterhétől is, meg sok egyéb mástól is, aggodalmaktól, félelmektől, és sok minden kényszeres dolgoktól, gondolatoktól, érzésektől, amik ránk tudnak törni. Ő azt akarja, hogy szabad életet éljünk. Nem könnyű életet, de szabad életet. Ő szavába erő van, bízzatok mindig az ő beszédeibe. Mert ezzel, a sátánt is ezzel nullázta, de a démonokat is ezzel üzte el. Az Úr szava, testvérek, ez teremtő ige, hatalmas ige. Bízzatok az Úr igéibe, és megmaradtok, megerősödtök. De nézzük a harmadik kérdést, hogy mik voltak az Úr Jézus győzelmeinek az eredményei. Ezért nagyon érdekes, hogy akiket megszabadított, azoknak az életébe megjelent a szabadság. Ez az első dolog talán, amit hangsúlyoznék, hogy kikerültek ezeknek a démoni személyiségeknek a nyomorba döntő, rabbá tevő kényszere alól. Mert ezek nem voltak szabad emberek, mi most oda nézünk, ahova akarunk, meg azt mondjuk, amit akarunk, de ők nem tudták ezt csinálni. Még ezek az emberek arra se voltak képesek, hogy mint egyes betegek legalább segítségül hívják Jézust. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk, hogy a démonoktól megszállottak, ilyet nem mondtak Jézusnak, mert még erre se voltak képesek. Azok muszáj volt ártani maguknak. Ugye mondja az édesapa, hogy az én gyermekemet hol tűzbe veti, hol vízbe veti, mert hol ebbe, hol abba akart öngyilkos lenni a gyerek. Mert a démon ide kényszerítette. Pusztítsd el magadat. A másik embereket, a gadarai ördöngősöket meg kellett kötözni lánccal, hogy ne ártsanak másoknak, mert ők meg olyan indulatuk volt, és olyan agresszivitásuk volt, és olyan erejük volt, hogy állandóan másokat, ne féltek elmenni az emberek arra. Mert megölnek minket. De ahol Jézus megjelenik, ott ezek az emberek teljesen felszabadulnak ezektől a démoni kényszerektől, amik szinte rabbá teszik őket, nem szinte, hanem valódi rabbá teszik őket. Mi Jézusnál azt látjuk, hogy szabaddá tesz. Szabaddát, ez a neve is, szabadító. A bűneinktől is, de a démoni sátáni erőktől is ő a szabadítónk. A pokoltól is ő a szabadítónk, és ha ő megszabadít, valósággal szabadok leszünk, szabad emberek. Nagyon érdekes dolog, hogy egy másik dologról is beszéljek a szabadításainak a következményei közül. Nem csak a szabadságot idézte elő, hanem az Isten képet is helyreállítja. Ezen is úgy elgondolkoztam, testvérek, hogy ezek a sátán, meg a démonok is, különösen a démonok, ugye mennyire előszeretettel roncsolják az embert. Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. Hogy Istent tükrözze ebbe a világba, és őt képviselje. Erre jött a sátán, és megpróbálta letörölni az emberről az Isten képet, és részbe sikerült is neki. De azért még a bűneset után is az ember még mindig ember maradt. Még bűnösnek születünk mi is, de még emberek vagyunk, nem állatok. Még mindig van intelligenciánk, kreativitásunk, meg tudunk csinálni dolgokat, beszélni tudunk, érezni tudunk, terveink vannak. Állatok nem tudnak, még mindig rajtunk van Istennek a képe, valamit, de a sátánnak nem elég, hogy már félig meddig letörölte az ember, ő még jobban le akar, és ezeket az embereket, akiket megszállottak a démonok, ezek emberroncsok voltak, testvérek. Hát mint az állat. Ez szerencsétlen gadarai ördöngősöket oda kellett kötni egy lánccal valahova, hogy nehogy ártsanak valakinek. De még azt is le tudták magukról tépni. Ugye, olvassuk. Ezek, és akkor jön Jézus, és elkezdi helyreállítani, megszabadítja őket ezektől a láncoktól, és elkezdi helyreállítani rajtuk az Isten képmását. Lelki, pszichikai, testi gyógyulás történik, és elindulnak emberek a hitnek az útján. Ugye a gadarai ördöngősöket emlegetjük, azt olvassuk, hogy ott ültek felöltözve Jézus lábainál, addig mesztelenül rohangáltak, ha tudtak, a sírboltok között. És ott ül felöltözve Jézus le, és nézi Jézus. És utána mondja neki Jézus, menjél haza, és mondd el, hogy mit éltél át. Helyre állítja rajta az Isten képmását, testvére. Egy csodálatos dolog. Annyira szép aztán az a harmadik dolog is, hogy ami ide kapcsolódik, hogy Jézus a neve hirdetőjévé teszi a megszabadított embereket. Ezek az emberek evangelizátorokká válnak. Misszionáriusokká. Ugye visszamegy Dekapolisba, már ott maradunk, Márk evangéliumának 5. részében is ott van a történet. Mennek és 10 városba hirdetik, hogy kicsoda Jézus a pogányoknak. Itt van a zsidóknál a messiás, a szabadító. Megszabadított minket. Mi történt veletek? Megszabadultunk. Ki szabad? Ő. Ki ő? Ő. A nagy tanító, a rabbi, a Dávid fia. A messiás, nem csak az övéké, milyen kis. És elkezdenek Jézusról beszélni, a szabadítóról az embereknek. Aztán azok így foglalnak állást, úgy foglalnak, de egyszerűen ma is úgy van, testvérek, hogy az Úr Jézus által megszabadított emberek az ő dicsőségét fogják hirdetni. Ha ti megszabadított emberek vagytok, ti is miről beszéltek az embereknek? Hát lehet sok mindenről beszélni, de a legfontosabb dolgunk az lenne, Jézusról beszéljünk. Valahogy tegyünk róla bizonyságot, hogy ki ő, mit kaptunk tőle, mi rejlik benne, miért lesz több az életünk, miért lettünk mi más emberek, mint amik voltunk. Vagy miért vagyunk egyáltalán olyanok, amilyenek, miért vagyunk boldog emberek, miért vagyunk békés emberek, miért nem félünk, miért nem rettegünk. Legyetek ti is, ha megszabadított titeket bűntől, sátáni kényszerektől, legyetek ti is szabadítónak a hírnökei, misszionáriusok legyetek. Nem lehet ezt eléggé mondani, testvérek. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Én nem tudok elmenni a ti munkahelyeitekre, a munkatársaitokat nem ismerem. Oda mennék, én vagyok a lelkész, jöttem, térjetek meg. Hát, kiröhögnének. De a ti vagytok ott, akiket ismernek, és ti tesztek bizonyságot, az egy kicsit más. Olyan emberekhez juttok el, ahova én nem jutok el soha. És kell a lábatokra álljatok, és felemeljétek az orrotokat egy kicsit, és beszélni kell róla, Jézusról. És elmondani, mert különben az egész országunk tovább megy a kereszténységnek a süllyesztője felé. Mert nagy erők, mondhatom, sátán és démoni erők munkálkodnak azon, testvérek, hogy eltüntessenek minket, keresztényeket ebből a világból, mintha nem is lennénk. Itt mászkál ez a szerencsétlen vonat, ami itt hurcibálja a turistákat, ugye? Hallom már, már kívülről tudom a szöveget, mert mindig ugyanazt játsszák, amikor itt megy el. Nehogy azt higgyétek, hogy arról, hogy itt református gyülekezet van 1928 óta, egy árva szó is esik. Hát mi nem vagyunk itt. Mi nem vagyunk itt. A Szent György Albert az itt volt, meg itt a fürdőkultúra, hát az is már elég régi itt, ugye itt a parton valamikor lent, fürödtek az emberek. De hát Újszeged még akkor nem is volt, amikor mi, hát volt, de nem úgy volt, mint ahogy most. Ugye kertváros volt, kis kertek voltak, ti tudjátok. És már itt állt a gyülekezet. De erről nincs szó. Még formálisan, hogy ez itt egy református templom. Itt él egy gyülekezet. Eltüntetni minket. Nekünk kell kimenni, és ott, ahol vagyunk, ha szabadított emberek vagyunk, beszéljünk az Úr Jézusról, testvérek. Ez egy nagy program, amire el is vagyunk ráadásul küldve. Hirdessük az Úr neve dicsőségét. Talán még egyet mondok a Jézus győzelmei következtében bekövetkezett az, hogy az ember visszakerül az Isten tiszteleti közösségbe. Ezt különösen is látjuk Márk evangéliumában, ahol az első részben olvassuk, hogy Jézus bemegy egy zsinagógába, és ott tanít, és ott egyszer csak egy ilyen tisztátalan lélektől megszállott ember megszólal. De nem ő szólal meg, hanem a torkán keresztül a benne lévő démonok kezdenek beszélni, démon kezd Jézushoz beszélni, és Jézus leparancsolja. Nem fogadja el annak, ha tudjuk, ki vagy te, mondja a démon. Te vagy a magasságos Istennek a ma szentje. És Jézus, hallgass és némulj meg. Nem fogadja el a bizonyságtételét, és kizavarja az emberből. És az ember, aki valahogy beosont oda a zsinagógába, mert mondtam nektek, hogy a tisztátalan lelkektől megszállottakat nem fogadták be a zsinagógai közösségbe, de ezt úgy látszik, hogy vagy ott szállta meg spontán módon a démon, és szólt belőle, vagy titkolta valahogyan, de ez biztos, hogy akkor és ott ez az ember visszailleszkedhetett az Isten tiszteleti közösségbe, és egyébként mindegyik, a gadarai ördöngős is elmehetett oda, ahova tudott, de a többi zsidó emberek is visszamehettek az Isten tiszteleti közösségbe. Visszamehettek a testvéreik közé. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem voltak kirekesztve, kizárva, nem jöhettek. Milyen jó, hogy mi is jöhetünk a templomba, nem? Én legalábbis örülök neki. Látlak benneteket, beszélgetünk egy kicsit egymással, együtt figyelünk az ígére, megosztom veletek, amit én is úgy kaptam, vagy tanultam. Ti is gazdagodtok, én is gazdagodok. Szeretetbe, békességbe tudunk itt tücsörögni egy órán keresztül, ugye? Milyen jó ez, jó a közösség, jó, hogy van ilyen közösség, és gondoljátok, nem jöhetnétek. Milyen sok, aki igazi, megszabadított ember, aznak hiányzik. Hiányzott ez alatt a nyavajás pandémia alatt is, ugye, hogy nem tudtunk jönni, csak otthon nézegetjük a képernyőt. De nem érezzük a másik szagát. Az valahogy nem. Jó ez, hogy így van, és ott is jó volt, a zsidóknak is jó volt, hogy együtt lehetünk, együtt énekelhetünk, együtt hallgathatjuk a rabbit, a tanítót, felolvashatjuk az ígét. Megbeszélhetjük a közösségnek kisebb-nagyobb dolgait. Fontos dolgok ezek, testvérek. Áldott legyen az Úr, hogy minket is visszaad Jézus a közösségnek. Abból az elszigeteltségből, szeparációból, amiben hajlamosak vagyunk belesüppedni, kiemel, és visszatesz minket a hívő emberek közé. A negyedik kérdés azonban, hogy mit igazolnak most Jézusnak ezek a szabadításai? Hát ezt az Úr Jézus maga fejti ki. Könnyű dolgunk van, mert kifejtette, hogy mit igazolnak ezek. Azt mondja itt a farizeusoknak, akik ilyen utálnak, és akkor nézik, hogy megszabadította ezt az embert. Aztán hallják a zsidókat, hogy azt mondják, nem ezért a Dávidnak a mafia. Ők meg nem erre következtetnek, hogy ezért Dávidnak a mafia, de bizony, hogy ő az. Higgyetek benne, zsidók. Nem ezt mondják, hanem arra gondolnak, hogy ez Beelzebubbal fog össze. Baalzebullal, a démonok fejedelmével, a trágya urával, ugye a trágya úrral fog össze, és a sátán cimborája ez a Jézus, rosszabb, mint a sátán, erre gondolnak. És kezdik ott így mondogatni is szinte egymás között. És akkor Jézus hozzájuk fordul, és azt mondja nekik, hogy ha én, ez nem egy lehetőség, hanem egy valóságot jelent a görögben ez a szó, ej, nem egy lehetőség, hanem egy valóság, hogy én bizony Isten ujjával űzöm ki a démonokat, Isten lelke segítségével, így mondja a másik evangélium, illetve ez az evangélium mondja, a másik úgy mondja az Isten ujjával, de ez ugyanazt jelenti, én Isten ujjával űzöm ki, Isten lelkével űzöm ki a démonokat. És ha ez így van, ez azt jelenti, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa. Ez egy jel. Annak a jele, amit ti láttok itt, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, az Isten uralma, az Isten országlása, az Isten királyi működése. Itt van köztetek. Mivel itt van, van egy sajátos dinamikája, megy előre. Bennem jött el, és bennem halad előre az Isten országa. És az útjából takarítja a sötét erőket. Mint amikor söprögetjük az utcát, hogy megyünk el, amikor söprögetünk. Jézus azt mondja, én vagyok bennem jött el az Isten uralma erre a földre. És halad előre, és takarítom a démonokat magam elől. Itt van az Isten országa köztetek, zsidók. Az Isten uralma, amit vártatok, a Bazilea, Malkut Jahve, itt van köztetek. Ezt vártátok, mert ez az üdvösség állapota tulajdonképpen, ami itt van köztetek. Ennek a jele. Kétségtelenül mondja neki Jézus itt ebbe a szövegbe. Kétségtelenül elérkezett hozzátok az Isten országa. Ez testvéreim, nagy dolog, hogy Jézusban eljött erre a földre az Isten király uralma, és itt dinamikusan haladt előre, addig, amíg Jézus itt volt, de amikor Jézus elment, eljött a Szentlélek, és továbbra is halad előre az Isten király uralma. És tudjátok, aki hisz közülünk, valóban hisz Jézusban, és őt követő ember, az, amikor ezt eldöntötte, hogy ő ilyen életet él, akkor belépett az Isten királyi uralma alá. Amikor megtért valaki, úgy is mondhatom, amikor hitre jutott valaki, amikor újjászületett valaki, akkor belépett Isten királyi uralma alá. Ő egy másik világnak lett a polgára, amelyik majd eljön. És most ebbe a világba a sátán és a démonok sok mindent tudnak csinálni, de azt nem tudják megakadályozni, hogy te vagy én megtérjünk, hogy hitre jussunk, hogy újjászülessünk, és belépjünk Istenünk uralma alá. És ott éljük az életünket utána. Várva Jézust, aki majd egyszer visszajön, ítéletet tart, elsöpri a világból mindazt, amit el kell innen söpörni, és egy új világot teremt. Létrejön az Isten országa. Kiteljesedik az Isten országa. Kibontakozik az Isten. Virágba szökken az Isten országa. És itt lesz az új ég és az új föld. És mi ott lehetünk. Már most ott lehetünk, mert már van polgárjogunk. Így mondják ugye az apostolok. Polgárjogunk van a mennybe, vagyis Isten országába. Majd eljön Krisztus, elhozza, kibontakozik, de már most is itt van. Megy előre. Tulajdonképpen, amikor halljuk Jézus evangéliumát, testvérek, minnyájan, amikor halljuk Jézus evangéliumát, akkor ez egy követelés velünk szembe. lépjél ki a sötétség birodalmából, a sátán országából, és lépjél be az Isten országába. Ebben a szakaszban, amit itt olvasunk Máténál, ha pedig a sátán tűz ki, hogyan állhat meg az ő országa, az ő országlása, az ő uralkodása? Sehogy nem állhat meg, ha meghasonlik önmagával, leomlik, de most én bennem eljött az Isten országa. Ez a kettő így áll szembe egymással. Vagy valaki Isten országába van, Isten uralma alatt éli már az életét, vagy a sátán országába van, és ott éli az életét. Nincs a kettő között semmiféle ilyen szürke zóna, ahol egyébként lehetünk. Ezért mondja Jézus, aki nincs velem, az ellenem van. Ki élezi ezt a dolgot? Alapigénkbe olvassuk. Ki élezi? Hallod az evangéliumot Jézusról, hogy Jézus meghalt, érted, feltámad, hogy ő a megváltód, ő az üdvözítőt, higgyél ő benne, mert mihelyest hittél, beléptél az Isten országába, az Isten király uralma alá. Onnantól keresheted, hogy mit akar az Úr, és igyekszel annak megfelelően élni. De onnantól te már nem a sátán országába tartozol. Nincs a sátánnak joga hozzád. És démonoknak sincs. Te az Isten uralma alatt álló ember vagy. És ha majd eljön Jézus, és elhozza a nagy kibontakozást, akkor oda be fogsz lépni. Mert már most megvan a polgárjogod oda. Amerikai polgárjogotok van, állampolgárságotok van, Gyuri. Ha mentek oda, akkor nem kell, mi amerikai polgárok vagy állampolgárok vagyunk, beléphetünk, nem? Majd eljön a Krisztus országa, és akkor beléphet. De titeket már ismerünk, gyertek. Nincs, nem kell különös vizsgálatokon átesni. Belépletek. Tehát Isten országa jött, elmondja Jézus, itt van. Bennem itt van, és halad előre, és takarítja az útjából. Ezért tűnnek itt a démonok előlem. Mert Isten országa itt van köztetek, és ne azon meditáljatok, morfondírozatok, hogy én kivel cimborálok, nem a sátánnal cimborálok. Mert én az Isten lelkével cimborálok, és ő általa űzöm ki ezeket a démonokat az emberekből, és adok nekik szabadságot. Jézussal a Szentlélek volt, testvérek, erről is külön lehetne beszélni, most nem akarok már erről beszélni, de annyira szép ez, hogy vele volt az Isten lelke. Ha én Isten lelkével űzöm ki, vele van. Felkenetésekor, ugye Jézus elment megkeresztelkedni, olvassuk, hogy a Szentlélek, mint egy galamb, ráereszkedett. És mondja az egyik evangélista, és onnantól Jézussal maradt, megnyugodott rajta, nem, hogy ráment, azt elhagyta, hanem megnyugodott rajta. És Jézus onnantól kezdve a lélek erejével járta végig az egész útját, a lélek ereje volt benne manifestálódva. Itt is, meg a kereszten is, de a feltámadáskor is. A Szentlélekkel együtt végezte el a maga nagy küldetését, a mi megváltásunkat, szabadításunkat. Azt mondja Jézus, hogy aki ezt a szent lelket a sátánnal azonosítja, ez egy nagy figyelmeztetés, amit még ezeknek a farizeusoknak mond, az elköveti az a szent lélek káromlásának a bűnét követi el. Aki a szent lelket összetéveszti a sátánnal, Belzebubbal, ahogy ti teszitek most ezt éppen majdnem, mert még csak lehetőségként, de ha kimondanátok, hogy ez így van, hogy én a sátánnal cimborálok, akkor ezzel úgy megsértitek a szent lelket, hogy ez megbocsáthatatlan nektek. Emiatt el fogtok kárhozni. Nem szabad a sátánnal összetévesztenünk soha a szent lelket, meg a sátán munkájával a szent lélek munkáját, meg a kettő az kettő. És Jézusnál pont azt látjuk, hogy ő nem, de hogy a sátánnal cimborált, a lélekkel volt egy, és teljes, és így végezte el a maga nagy szabadításait. Nos, testvérek, az utolsó ponthoz érek, hogy hogyan élhetünk biztonságba ezek fényébe, amiket ma is itt olvastunk, meg elmondhattam. Hát, figyeljétek, nem azt kérdeztem, hogy hogyan élhetünk nyugodtan, mert nyugodtan nem lehet élni, de biztonságban lehet élni. És erre nézve azt az ígét mondom, amit Jakab mond a levele 4. része 7. versébe. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. A legnagyobb védelem alá az került, testvérek, és az van teljes biztonságban, aki elfogadja az Úr Jézus megváltását, és általa visszatér Istenhez. És Amíg ismétlen, amíg nem történik meg, addig nem a senki földjén tartózkodunk, ahol majd eldöntjük, hogy mi most ide tartozunk. Nem, addig a rossz oldalon vagyunk. Hinnünk kell, tudatosan oda kell adni magunkat Jézusnak, mert ha nem, a sötét oldalon vagyunk még mindig. Azt kell, hogy mondjam. Még mindig a sötét oldal. Lehet, hogy halljuk a hívást, de amíg nem mentünk át, nem döntjük el magunkat, hogy Krisztushoz tartozunk, addig ott vagyunk a sátán hatalmi zónájába. Át kell menni, közeledni kell az Úrhoz, és ott nála védelmet találunk, biztonságba kerülünk. A másik dolog, amit Jakab mond ebbe a levélbe, hogy a negyedik résznek a hetedik versébe, mint egy kiegészítve az előbbit, közeledjetek az Istenhez, és álljatok ellene a sátánnak, és elfut tőletek. Álljatok ellene. Egyszerűen a sátán testvérek minket is kísért, vagy démonok próbálnak becserkészni minket, nem tudom, de az biztos, hogy módszerei nem sokat változtak ennek a sötét társulatnak. Mindig kivárják a megfelelő pillanatot, amikor lehet, hogy egy kis életkrízisbe kerülünk talán. És akkor meglovagolja a szemek kívánságát, a test kívánságát, a dicsvágyunkat. Elégítsd ki csak, mert az jó lesz neked. Milyen öröm lesz majd, hogy fogod élvezni? És mi ráharapunk, és aztán kész. Végünk van. Csak élj magadnak. Ugye ez a sátánizmusnak a jelszava manapság, idéztem bibliaórán is nektek. A sátánizmusnak a jelszava, tudatosan, tedd, amit akarsz. Ne azt tedd, amit Isten keres, vagy kér. Tedd, amit akarsz. Te legyél a magad ura. Ez az individua, ez a sátánnak, testvérek, a trükkje. Mert így leszel, így tudod az életedet kiteljesíteni. Elmennénk egy sátánista szektába, ott ez lenne a vezérsz, ami föl van írva valahol. Aleister Crowley mondta ezt. Azóta a sátánizmusnak a jelszava. Csak hallgassátok a popzenekarokat, meg a nem tudom, a világi együtteseket. Ugyanerről énekelnek mindegyik. A sátánizmus dicsőítik. Meg ennek a jelszavát harsogják. Meg egy csomó ember, testvérek. Ebbe él. Én a magam uraként. És azt hiszi, hogy ez így valami csodálatos, humánus dolog. Ő nem keresztjén, hanem mi csoda? Sátánista. Tulajdonképpen. Tedd, amit akarsz. Ne törődjél Istennel, meg az isteni megváltással, Krisztussal, törvénnyel, semmivel ne törődjél, te csak menj a magad útján. Hát ugyanezt mondta Évának meg, nem? Ádámnak is. Bekapjuk a cumit, mert akkor jó lesz nekünk. Nehogy már itt Isten mellett maradjunk, vagy Krisztus mellett, még itt megkötöz bennünket Krisztus. Nemhogy szabaddá tesz, még az életünk tönkre fog menni. Nehogy ma oda menjél, neki engedelmeskedj, rab leszel. Elhisszük a sátánnak a hazudozásait. Álljatok ellene. Álljatok, mondjátok, mi Krisztus mellett vagyunk. Az ő akaratát keressük. Neki akarunk mindenbe engedni. Építsünk az ígéreteire. Építsünk az ígéreteire. Ez is egy fontos teendőnk, testvérek. Az Úr megígért, hogy velünk lesz, akkor velünk van. Megígért sok minden nekünk, hogy nem szakít el tőle semmi, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi az ő szerelmétől. Megmondta, hogy aki bennetek van, nagyobb, mint aki a világban van. Ne féljetek. Győzni fogtok. Építsünk a Krisztusnak az ígéreteire. És vegyük fel a lélek fegyvereit, testvérek. Ezt mondja Pál az efézusi levélben, hogy a misszió területén dolgozva vegyétek fel az Istennek a fegyvereit, a lelki fegyverzetet. Mert ezekbe tudtok megállni a sátánnak minden ravaszkodása ellen. Mindig tudatosítsátok magatokból, hogy üdvösségem van Krisztusba. Megigazult ember vagyok, rajtam van a mellvéd. Megigazult ember vagyok a Krisztusban. Lehetek egy őszinte ember, az őszinteség, igaz lelkűségnek az övét öltsétek föl. Lehetek egy igaz, tiszta, szent életű ember. Szabad vagyok rá. Vegyétek föl a sarut a lábatokra, a békesség evangéliuma hirde. Legyetek készek mondani az evangéliumot másoknak. Legyen a kezetekben a hitnek a pajzsa, melyel a gonosz tüzes nyilait megoldhatjátok. Higgyétek az Úr igéit, és a másik kezetekben legyen ott az igének a kardja, amivel tudtok harcolni. És el tudjátok űzni a sátán, de az Úr ezt mondta, azt mondta. Ezekben a lelki fegyverekben naponta föl kell öltöznünk és kimenni a csatatérre. Legyen a szószék, laboratórium, vagy én nem tudom micsoda. Mindezek közben pedig az utolsó dolog még, amit tehetünk, ahhoz, hogy biztonságba éljünk, testvérek, vissza az elejére, dicsőítsük az Úr Jézust. Mindig dicsérjük az Urat. Dicsőítsétek Krisztust. A legjobb védekezés Jézus dicsérete. És ez a legjobb biztonság, a legbiztosabb biztonság. Dicsérni az Urat. Egyszerűen az Efézusi levél, meg a Kolossé levél egyébként kiváló tanítást adnak arról, talán jövő vasárnap még erről fogok majd egy kicsit beszélni, hogy egy démonizálódó világba vagy társadalomba a hívőknek mit kell tenniük. És az elsődleges dolog, hogy lássák Jézust, és dicsérjék az Urat. Dicsérjék őt, magasztalják őt. Minden napon, folyamatosan, többször is jusson eszünkbe. Emlékezzetek meg az Úr hatalmasságáról. Ő az erősebb fegyveres. Ő a mi szabadítunk. Ő a mi megváltónk. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk most. Úr Jézusunk, nincsen emberi szó, amivel le tudnánk írni a Te hatalmadat és a Te nagy szeretetedet, amely sajátosan vegyül ezeknél a démon üzéseknél, hiszen milyen szeretet volt benned, aki megszabadítottad azokat a maga tehetetlen embereket, és milyen hatalom tükröződik ezekben a szabadításaidban. Köszönjük Te néked, hogy Te ugyanaz az Úr vagy ma is, aki minket is szeretsz, és ugyanaz a hatalom ott van nálad és benned, és Te vagy, és Te lehetsz egyedül a mi szabadítónk is. Kérünk azokért, akik még rossz oldalon állnak, hogy hadd tudjanak benned hinni, átadni a szívüket, életüket egyértelműen Te neked. Köszönjük néked, hogy van erre lehetőségünk, hogy ezt nem tudja a sátán és semmiféle démon megakadályozni, csak mi akadályozhatjuk meg, ha nem hiszünk. Segíts bennünket, hogy higgyünk, gyermeki szívvel. És köszönjük néked, hogyha már hihettünk és hiszünk, és ott lehetünk a Te követőid között, Isten országának polgárai között. Köszönjük néked, hogy megy előre az Isten országa, és minket is használni akarsz a dinamikus előretörésben. Ezért küldesz a világba, hogy tegyünk bizonyságot rólad. És hisszük azt a nagy reménységet, hogy egyszer visszajössz, Úr Jézus, és az az ország, amit most még csak kicsiben látunk, és itt-ott látunk felragyogni, majd egyszer mindent átható valóság lesz. Dicsőítünk azért, mert eljön az Isten országa. Jöjjön is el a Te országod. Köszönjük Te néked, hogy álthatunk, magasztalhatunk Jézusunk. Köszönjük, hogy nem csak a sátántól, démonoktól, de a pokoltól is, a bűneinktől, a vétkeinktől is Te szabadítasz meg. Köszönjük, hogy oda bújhatunk a Te szárnyaid alá. És köszönjük néked, hogy ott megújulhat az életünk. Segíts, hogy mindig közeledjünk hozzád, és fussunk el a sátántól, amikor próbál minket megkísérteni, amikor próbál a hatalmába keríteni, rossz útra vinni. Segíts bennünket, hogy tudjuk, hogy ott a menedék nálad. Nálad szabadság van és békesség. Öröm, teljes öröm van Te nálad. Kérünk, áld meg szíveinkben a ma is elhangzott tanításaidat, és add, hogy tényleg magasztalni és dicsérni tudjunk Téged szívünkben, lelkünkben, egész életünkkel. Imádkozunk hozzád, áld meg gyülekezetünket, áld meg azokat a testvéreinket, akik szabadságon vannak, pihentesd meg őket, és újítsd meg őket testileg, lelkileg. Áld meg azokat, akik idejöttek közénk pihenni, légy velük is, és őket is Te újítsd meg. Köszönjük Te néked, hogy rád bízhatjuk feladatainkat, dolgainkat, légy velünk, Urunk. Gyógyítsd a betegeinket, erősítsd őket, kérünk. Légy közel hozzájuk, fordítsd a szívüket magadhoz, hogy ne a szenvedést lássák nagynak, hanem Téged láthassanak nagynak. Imádkozunk, hogy áld meg egész népünket, hazánkat, Urunk. Könyörülj meg, és a sátáni erőket szorítsd vissza, és add, hogy a Te erőid, az igazi evangélium erői tudjanak előre törni. Adj lelki ébredést, hozzáfordulást a mi népünknek, kérünk. Köszönjük, hogy mindezeket rád bízhatjuk, a meghallgattatás biztos ígéreteiben bízva. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy jövő héten, kedden, ha Isten éltet minket, bibliaórát tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit este 6 órára. Hirdetem a testvéreknek a kisteleki templomépítésünket. Küldtem megint néhány képet a templom alakulásáról. Ha minden igaz, a jövő héten már glettelni, meg festeni kezdik belülről is. A burkolások is küszöbön állnak, a belső burkolatok elhelyezése. Kívül csak nem kész van már, egy-két nyilászárót kell még betenni, és elvileg egy hónapon belül minden kész lesz. Adakozást kell erre hirdetnem a testvéreknek, mert még az önerőnkből hiányzik egy 7 millió forint legalább, és ezért kérem, hogy aki tud hosszú távon adakozni, azt fogjon hozzá, jelezni fogom, ha megint véget ér a szükség állapot. De ez egy elég fontos cél lenne, hogy ezt most be tudjuk fejezni. Ki tudjuk fizetni az önerőnket egyébként, részben már megvan, meg többi is megvan a gyülekezet tartalékába, de azt vissza kell töltenünk. Tehát az adakozást megújítom a testvéreknek, szeretettel kérem, hogy ezt az ügyet is viseljük a lelkünkön és szívünkön, és imádkozzunk is érte, aki nem is tud úgy adni, vagy valami, de legalább imádkozzon azért, hogy szépen elrendeződjenek a kérdések. Az egész építkezés egyébként 280 millió forintba kerül, most már látszik a vége, és lassan ki kell fizetnünk a mi részünket is, mert eddig még csak az egyházkerület fizetett. Ez most már nekünk is majd fizetni kell. De a kistelekiek is szorgalmasan adakoznak, és már nálunk is történtek adakozások. Kérem a testvéreket, hogy vegyék ezt komolyan, és adjanak erre a nemes célra. Nekünk már az a második alkalom, hogy adhatunk templomra. Több templomot nem tervezünk építeni. De hát Isten tudja, hogy mit tesz a nyakunkba megint. Majd látjuk. Hirdetem a testvéreknek másod ízben, hogy Mészáros Bence jegyzette eljövendő házastársául Sípos Hajnalka Anikót. Esküvőjükre július 23-án 14 órakor kerül sor itt a mi templomunkban. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát.